Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pontosan egy hét múlva már 10. alkalommal szervezi iradást a Szent István Rádió és Televízió. Tégy jót, ezzel a mottóval 2016-ban rendezett szerkesztőségünk először véradást a cselekvő szeretet jegyében. Szeptember 15-én hétfőn 14-től 18 óráig a megszokott helyszínen az Egri érseki palotában várjuk a véradókat, minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A sajtóban terjedő hírekkel ellentétben nem üzen Donald Trump amerikai elnök Magyarországnak az orosz kőolajvásárlások beszüntetésének ügyében, még közel hasonló üzenet sem volt, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Harcosok órája című műsorban rámutatott, Magyarországra két kőolaj vezeték jön be, az egyik Oroszország, a másik Horvátország felől, utóbbinak azonban kisebb a kapacitása, mint hazánk és Szlovákia együttes igénye, azaz egyedül azzal fizikailag nem lenne lehetséges a két ország ellátása. Az amerikai elnök közölte, napokon belül beszélni fog az orosz vezetővel, azután, hogy Moszkva példátlan légitámadást intézett hétvégén Kijev belváros ellen. Donald Trump azt is jelezte, készen áll szankció kivetésére, még pénzügyminisztere a padlóra küldeni az orosz gazdaságot, ahogy fogalmazott. Vlagyimir Putyin próbára teszi a világot, mondta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök tegnap esti videóüzenetében az újabb intenzív orosz légicsapások nyomán a nemzetközi közösség reakcióját követelve, írta meg az MT. Szerinte Oroszország fájdalmat akar okozni Ukrajnának, és ezért egyre merészebb csapásokat végez. Zelenszky kijelentette, ezzel szemben Oroszország, illetve a hozzá kötődő személyek elleni szankciókkal, valamint kemény vámokkal és más kereskedelmi korlátokkal kell fellépni válaszul. A veszteségeiknek érezhetőeknek kell lenniük, mondta. Ukrajna dróntámadást hajtott végre az oroszországi energiainfrastruktúra ellen Oroszország Brjansk régiójában, jelentette be az ukrán drónerő parancsnoka. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még tegnap a Facebookon úgy reagált, a légitámadás nem érinti sem a Barátság kőolajvezetéket, sem az ide irányuló kőolajszállítást. Ukrán indoklás szerint az oroszok üzemanyagellátását próbálják ellehetetleníteni. Az ukrán-magyar határszakaszon 7162-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 36 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Donald Trump végső figyelmeztetést küldött a Hamásznak. Az amerikai elnök a közösségi oldalán utoljára szólította fel a palesztin terrorszervezetet, hogy egyezzen bele a tűzszünetbe és engedje el az izraeli túszokat. A következő lépésről azonban egyelőre nem beszélt. A Forágyi SDT projekttársasága megvásárolja a Rába NRT 74%-os tulajdonrészét az államtól, a fennmaradó részvényekre pedig darabonként 1789 forintos ajánlatot tett. A tranzakció összértéke közel 25 milliárd forint, amelyet saját tőkéből és hitelből finanszíroznak. A CSG Defense szakmai partnerként csatlakozik, és opciósan részesedést is szerezhet a projekttársaságban, illetve közvetve a Rábában. A megállapodás célja, hogy a Rába regionális gyártási és fejlesztési központtá váljon. A Forágyi ezzel teljes körű szárazföldi légi és űripari portfóliót alakít ki, amely új exportpiacokat és innovációs lehetőségeket teremt, tudatták közleményben. Magyarország több erősségére is támaszkodhat a mesterséges intelligencia területén, mondta nemzetgazdasági miniszter az AI Summit Budapest 2025 című, a mesterséges intelligencia fejlődését, trendjeit és gyakorlati alkalmazásait bemutató nemzetközi konferencián. Nagy Márton szerint a fejlett infrastruktúra egyedülállónak számít, a lakosság digitális képességei fejlődnek, a high-tech export pedig versenyképes. A kormány két új tőkeprogramot indít, amelyek egyik kiemelt célja ma AI startupok finanszírozása lesz. Elsősorban kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységeket finanszíroznak majd. A kabinet elkészült a Magyar Mesterséges Intelligencia Stratégia felülvizsgálatával, amelyet a szabályozási környezetváltozása is indokolt. A rendezvényt a köztársasági elnök nyitotta meg. A mesterséges intelligencia korszakhatár az emberi gondolkodás történetében és komoly lehetőségeket rejt Magyarország számára, ugyanakkor számos etikai kérdést is felvet, emelte ki Súlyog Tamás. A kormány 30 milliárdról 40 milliárd forintra emeli a vállalati e-autó támogatás keretösszegét, közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Czepek Gábor elmondta, így elérhető lesz, hogy 2020-hoz képest 10-szeresére emelkedjen a tisztán elektromos meghajtású autók száma. Végül az időjárásról. Holnap a gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütés várható, elszórtan lehet zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kedden hajnalban 14-16, napközben aztán 23-26 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először ökölvívással, ezt követően atlétikával, majd a Gyöngyösi Berzenagy János gimnázium felújított pályájával, végül pedig úszással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A magyar ökölvívás centenáriumát ünnepelték Budapesten a Hősök terén. A nagyszabású rendezvénynek egy sárospataki versenyzője is volt, aki bár 20 éve visszavonult, de edzőként azóta is folyamatosan jelen van a kisvárosban, és az utánpótlás nevelést segíti. A következő percekben Szabó Terézia magyar boxbajnokot hallják.
20 év után léptem újra szorítóban, és ez amikor Marcsi, ugye Kovács Mária, kétszeres világbajnok, ötszörös Európa bajnok barátnőm fölhívott, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy ő szeretné, hogyha vele lépnék újra szorítóba, ugye már ő is visszavonult a versenyzéstől. Hát megmondom őszintén, hogy úgy újra dobbant a szívem, mint egy igazi versenyzőnek, de a másik oldalon meg úristen, mit keresnék én ott? Mert már öreg vagyok én oda. Aztán időt kértem, hogy elgondolkozzak rajta, hogy persze oda fel is kell készülni, nem lehet csak úgy, hogy bemegyek, és akkor majd lesz valami. De nagyon nagy örömmel álltam újra vissza az edzésmunkához. Az öröm meg volt, meg a lelkesedés is, csak hát azért nem 20 évvel fiatalabban álltam oda, de nagyon nagy öröm volt számomra, hogy a Hősök terén ott a hősökkel körbevéve igazi legendákkal léphetünk be a szorítóba. Hatalmas, kimondhatatlan, meg elmondhatatlan érzés volt, mert ugye még mai napig élő ugye Gedő Gyuri bácsi is ugye agyvérzése után is ott volt kint, kijött a Hősök terére, és ugye Szántölcsi bácsi életműdíjat kapott ugye Kokónak az olimpiai ciklusa alatti edzője, illetve ugye ott volt Kokó, ugye Madár, ő is kesztyűt húzott, Darius Mihálcsevszki, tehát nagyon sok külföldi nagy boxoló részt vett, illetve a World Boxing, ugye, amiben már most Magyarország is az AIBA után, ugye onnan kiléptünk, és a World Boxing színeiben úgymond ott van a magyar ökölvívás. Ennek az elnöke, ő is kesztyűt húzott, illetve Bunyós Pityó, ugye Szikora István is kesztyűt húzott, Alvis Gyuszi, ugye ő is Európa-bajnok, tehát Kótai Misi, Balzsai Károly, tehát nagy-nagy-nagy boxolók, illetve ezen az eseményen tették le az esküt a felnőtt válogatott tagjai, akik Liverpoolban húznak majd kesztyűt az országot képviselve a világbajnokságon. Hát hazai szinten 7-szeres magyar bajnokként hagytam abba az ökölvívást, illetve világbajnok 5. helyezett, világkupa 3. helyezett, és több európai és világbajnokságon helyezéseket értem el. Ugye itt figyelembe vették ezt is, hogy legyen múltja az ökölvívásban, illetve tett le valamit az asztalra az ember, akit oda elhívtak, de nagyon nagy élmény volt számomra, hogy az igazi nagy legendák között én is szorítóba léphettem, és ugye a versenyzőim is ott voltak, ugye György Máté volt a szorító mellett, ugye ő volt az edzőm, illetve ugye Krajcsaba, ők ketten kísértek föl erre a 3x1 percre a szorítóhoz.
Szabó Terézia, magyar boxbajnokot hallották. Három aranyéremmel és egy korosztályos világcsúccsal tért haza a Dresdában rendezett szervát ültetettek világjátékáról Miskolci Anna. A Szolnoki Sportcentrum sportiskola 14 éves atlétája 50 méter mellúszásban, 100 méteres síkfutásban és távolugrásban ért el kimagasló eredményt, amellyel életre szóló élménnyel gazdagodott.
Amikor legelőször álltam fel, akkor nagyon azt éreztem, hogy végre megcsináltam, mert úszásban őszintén nem hittem volna, hogy az arany összejöhet. Atlétikában számítottam rá, szóval az nem volt nagy meglepetés.
Most pedig Pázmándi Dominik edzőt hallják.
Apró csiszolások kellettek neki, de ez látszik, hogy van benne nagyon sok potenciál, és ez ki is jött szerencsére versenyen. Nagyon ügyesen megmutatta, hogy ő nagyon jól tud távolt ugrani, ugye a világcsúcsot is ugrott. Nagyon küzd, szeret edzeni, és van benne alázat, úgyhogy ez szerintem hosszú távon nagyon sok sikert fog még így elérni.
Végül a büszke édesapát, Miskolci Lászlót hallják.
Minden a Magyar Szervát Ültetett Szövetség keretein belül zajlott, illetve fontos megemlíteni a Trappancs Egyesületet is. Ez a Trappancs Egyesület az, amelyik Szervát Ültetettek Szövetségén belül működik, és ugye közrefogja a fiatalokat, és támogatja őket a sportban, így ezen a nemzetközi eseményen is. Ezen kívül fontos még megemlítenem, hogy a Szolnoki Sportcentrumot, hiszen, ahogy már mondtam, Pázmándi Dominik ugye volt a felkészítő edzője, és Anna itt ennek a Szolnoki Sportcentrumnak a válogatott versenyzője.
Miskolci Lászlót, Miskolci Anna édesapját hallották. Toborzásba kezdett Sárospatakon is a DVTK csapata. A Sárospataki Tornaklubbal együttműködve atlétikai és öttusa edzések kezdődtek, melyre minden gyermeket szeretettel várnak. A DVTK sportolói által rendezett programon többek között megismerkedhettek a diákok a lézerlövészettel is, valamint találkozhattak a világbajnoki ezüstérmes Guzi Blankával. Szász László sportigazgatót Koleszár Krisztián kérdezte.
Három iskolába jöttünk ide Sárospatakra, a DVTK-nak a sportágait szeretnénk bemutatni. Most elsősorban két egyéni sportágat, az atlétikát és az öttusát, és ennek az a célja, hogy indítani fogunk a Sárospataki futballstadionba, az STC pályáján edzéseket, délután 5:30-tól lehet jelentkezni a gyerekeknek, atlétikai alapképzéseket, mozgásokat, mozgáskoordinációra tanítjuk a gyerekeket, rajtolni, távolt ugrani, megismert a gátakkal, és illetve hát a öttusán belül pedig a lézerrannal, ami hát ugye magyarul lézerpisztoly lövészet és futás egyben, és azok a gyerekek, akik még esetleg úszni is tudnak, vagy járnak úszni, akkor hát elkezdhetik az öttusát is. De a DVTK szakembere Kunszabó Viktória, aki itt lakik Patakon, ő fogja vezényelni az edzéseket, és hogyha több gyerek majd jelentkezik, akkor majd nekünk fájjon a fejünk, hogy hogyan tudjuk pótolni a szakembereket, embereket ezekre az edzésekre.
Ugye úgy látom, hogy itt most 5.-6. osztályosok vannak egyébként. Ki az ajánlott korosztály, vagy mikor érdemes elkezdeni ezt a sportot?
Másik iskolában is voltunk, ott másodikos gyerekektől ott voltak egészen a 6.-7., sőt 8. gyerekekig. Gyakorlatilag általános iskolásoknak mindenféleképpen, de ha azt veszik, hogy az itt jelenlévő Guzi Blanka, a világhírű öttusázónk, aki olimpiai 4., illetve a világbajnoki ezüstérmet nyert, ő 16 éves korában kezdte el az öttusát, de azért meg kell mondani, előtte kézilabdázott, tehát azért ne várjon senki olyan sokáig, kezdje el minél hamarabb a rendszeres sportolást, és hogyha eddig nem járt olyan sportklubokba, amit a Patak lehetőséget biztosított, labdajáték, vízilabda, röplabda, stb., akkor is egyéni sportágokat szeretik, a gyerekek akkor jöjjön bátran hozzánk, 5:30-tól várjuk őket 7-től csütörtökig, és jelentkezzen, és hát én javasolnám a szülőknek, hogy ha éreznek annyit, hogy a gyermekeik olyan fontosak, hogy jó mozgások legyenek, és elfáradjanak, és ne állandóan valamilyen híradástechnikai eszköz előtt üljenek, akkor szánják rá ezt a másfél órát, és hozzák el edzésre. Higgyék el, hogy senki nem fogja megbánni, mert jó barátokat, új barátokat szerezhetnek, versenyekre járhatnak, először majd Magyarország különböző területeire, szinte egy éven belül eljuthatnak már versenyezni is, és később ki tudja hívni.
Az előző percekben Szász Lászlót, a DVTK sportigazgatóját hallották. Megújult sportpálya átadással indult a 2025-26-os tanév a gyöngyösi Berzenagy János gimnáziumban. A cél az volt, hogy a régi pálya kapjon új burkolatot, mely egyben szolgálhat közösségi és sportcélokat, elősegítve ezzel a berze életérzést. A részletekről dr. Cinder Péter igazgatót hallják.
Átadtunk valamit, ez pedig egy pálya volt. Egész pontosan nem csak egy pálya, hanem a sportudvarunkat adtuk át ismét a használatnak, amelyet a nyár folyamán sikerült felújítani. Mindig is volt ott egy pálya, legalábbis mióta én az eszemet tudom, én gyerekként is a berzébe jártam, volt ott egy pálya. Egy ilyen bitumenes, aszfaltozott pálya volt, ami az évek során gyakorlatilag használhatatlan állapotba jutott, mert megrepedezett. Én gyerekként még testnevelési órákon vettem ott részt, de most már nem engedtünk volna futni ott azon a pályán gyereket, mert annyira balesetveszélyessé vált, és egy olyan ambíciós terv alakult ki, hogy ezt az udvart mint olyat föl kéne újítani, és ennek részeként a pályát. De nem is akárhogy, hanem amellett, hogy ez továbbra is a közösségi eseményeknek a szintere lehet, vége mellett a sportcéloknak is tegyen eleget, így egy modern, minden igényt teljesítő sportburkolattal ellátott pálya alakult végeredményben ki, körülötte díszburkolat, és parkosítottuk az egészet. Nagyon szép lett. Hát maga a létrejötte is szimbolizál valami szerintem. Ez egy nagyon komoly projekt volt, nem egy pár milliós, ez egy 8 számjegyű összeg volt, amit ide be kellett fordítani, és egy példás összefogásnak volt ez betudható, amelyben a szülői munkaközösségen kívül a város, a tankerület és bizonyos központi pénzek megmozgatása révén az oktatás irányítás is szerepet vállalt. Diákjaink úgy általában az eseménytől, hogy tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap kicsit meg voltak illetődve, pláne az újak. Nem tudtuk még megbeszélni velük szerintem, hogy mi a vélemények, de hogy körbenéztem az arcokon, elégedettség és izgatottság volt látható. Pláne, hogy ahogy járkál az ember, egészen sajátos érzés ezen a gumi burkolaton közlekedni, egy kicsit olyan süppedős, általános sportcélokra kiváló. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog beválni.
Az előző percekben dr. Cinder Pétert, a gyöngyösi Berzenagy János gimnázium igazgatóját hallották. Négy debreceni tanúszoda nyitott újra a napokban, kettőben a lakosságnak is lehetősége van sportolni. Elkezdődött a tanév, és ezzel együtt újra kinyitott az összes tanúszoda Debrecenben. A DSI Vízbiztosan program, vagy az Úszó Nemzet program részeként minden korosztály megtanulhat úszni. A debreceni helyszínek különböző lehetőségeket kínálnak, az iskolai foglalkozásoktól a lakossági rekreációs úszásig. Kalmár Róbertet, a Debreceni Sportcentrum szervezési igazgatóját hallják.
4 hónapja üzemelteti a sportcentrum a Margit téri tanúszodát is. Az előző 3 tanúszodát azt már korábban elkezdtük. Fontos szerepet tölt be, mert abban a régióban, ott abban a közösségben is egy hiánypótló. Tehát a tócóskáti iskolások, illetve a tócóskáti lakosság is szívesen használja ezt a létesítményt. Vannak még lehetőségeink, felfutó stádiumban van értelemszerűen még ez az úszoda. Van még üres kapacitás, de a kollégák is azon vannak, hogy ezek közelítsék a teljes kihasználtságot. Iskolai időben vannak nyitva ezek a tanúszodák, tehát tanítási napokon. A Margit téri úszoda esetében is reggel 8 és 12 között iskolások látogatják ezt testnevelés óra keretében, aztán kora délutántól jönnek azok a foglalkozások, amiket az úszásoktatóink tartanak, de korán reggel, illetve esti órákban van lehetőség a lakosság számára is igénybe venni ezeket a létesítményeket. A 4 tanúszoda a Bocskai, a Vénkerti, a Tótárpád és a már említett Margit téri, utóbbi 2-ben van lehetőség lakossági úszásra, ez a víz mélységétől függően alakult így. Az első 2 tanúszoda, a Bocskai és a Vénkerti, az nem olyan mély, ott csak 110 centi a víz mélysége, és az nem alkalmas lakossági úszásra, de úszásoktatásra és egyéb rekreációs célú foglalkozások megtartására minden további nélkül. Abban a 4 hónapban, amiben már üzemeltetjük a Margit térit, és már korábban elkezdtük a Tótárpádot, a Tótárpád tanúszodát üzemeltetni, abban a lakosság is egyre növekvő számban kezdte igénybe venni ezeket a létesítményeket, amit most már összevont bérlet formájában is megtehetnek, tehát aki vált például egy bérletet, az akár a Margit tériben, akár a Tótárpádban fel tudja ezeket az alkalmakat használni. És innentől kezdve már ezek a bérletek, illetve hát a korábban megváltott bérletek is alkalmasak lesznek erre az új funkcióra.
Most pedig Hajdú Bencét, a Debreceni Sportcentrum vezető úszásoktatóját hallják.
Azt kell mondanom, hogy hál' Istennek, ahogyan elkezdtük és amit most látunk, kellőképpen meg tudjuk tölteni minden tanúszodát, illetve a sportuszoda oktatási időkeretét, úgyhogy hát mindig elférne plusz egy és plusz egy, de helyesen és jól el tudjuk látni ezeket a tanúszodákat, úgyhogy meg vagyunk fele elégedve. Az úszás egy alapkészség mondhatni. Én már úgy mondom, hogy egy mint a B-jogosítvány kötelező minden gyermek számára. Nagyon fontos a növekedésben az, hogy a mindennapi ülő mozgást elősegíti, az, hogy folyamatosan mozognak a gyerkőcök, és egy felhajtó ereje van ugye a víznek, ezáltal ugye izületkímélő, mind rehabilitáció, prevenció, rekreáció sportágokra teljesen tökéletes az úszás. Minden sportnak az alapja, is szoktam mondani, minden sport alapja azért, mert minden izomcsoportot megmozgat, a légzőrendszert építi, fejleszti, úgyhogy nagyon-nagyon jó és jó elkezdi nálunk az úszást. Ugye nálunk a DSI Debrecen keretein belül ez a városi úszó program van, ami keretein belül a 4 tanúszoda, illetve a sportuszodában lehet jelentkezni. Emellett az úszó nemzet program van, de ez ugye nem mi szervezzük. Úgyhogy Debrecenben erről a kettőről itt vannak a gyógyúszások és egyéb apró foglalkozások keretein belül lehet járni.
Debrecenben a Vízbiztosan és az úszó nemzet programok részeként van lehetőség megtanulni úszni. Minden tanúszodában délután 16 órától 19 óráig tartanak foglalkozásokat, amelyekre a vízbiztosan.hu weboldalon lehet regisztrálni. Fontos, hogy nem csak gyerekek, felnőttek is részt vehetnek rajta. Tavaly júniusig több mint 1000 gyerek tanult meg úszni a vízbiztosan program keretein belül, idén pedig a jelentkezők száma már meghaladta a 800 főt.
Úgy épül fel, hogy minden délután a tanúszodánkban, illetve a sportoszodában 4 órától egészen 7 óráig vannak foglalkozások. Ezek 440 perces foglalkozásokat jelentenek. Kezdőtől egészen hobbi szintű gyerekeket, felnőtteket várunk. Csoportokra vannak osztva, ezt az oktatásszervezők mindig szokták jelezni, és a weboldalakon van már jelezve, hogy mikor, melyik csoportba lehet járni, illetve a vízbiztosan.hu keresztül, vagy az úszás.diasidebrecen.hu weboldalon keresztül lehet előregisztrálni, ott az oktatásszervező felveszi a kapcsolatot az adott szülővel, és akkor utána pedig a közösen megbeszélt időpontba tud már a gyermek járni, vagy esetleg a felnőtt is tud járni. Ez nagyon fontos, hogy nem csak gyerekek számára, hanem úgy hívjuk, hogy 0-tól 99 éves korig, de tényleg mindenkit várunk nagyon sok szeretettel, aki meg akar tanulni úszni, aki akarja javítani a technikáját, vagy csak mozogni szeretne. Tavaly több mint 1000 gyerekkel foglalkoztunk egy hónapba. Most azt tudom mondani, hogy egy hete kezdődött a jelentkezés, és már átléptük a 800 fő jelentkezést, és tényleg ez alapfeltétel már minden szülő számára, hogy gyermeket tanuljon meg úszni.
Hajdú Bence elárulta azt is, mennyire sikeres az Úszó Nemzet program.
Ez egy államilag támogatott program, ez arról szól, hogy van most Debrecenben például 14 intézmény, ahonnan ingyenesen járhatnak a gyermekek úszni. Ebben 7 iskola és 7 óvoda szerepel, több mint 1300 gyermek van csak a debreceni létesítményünkben. Ez azt jelenti, hogy az óvodások legidősebb korosztálya, akik már ballagnak, illetve az iskolások első és másodikos tanulók járhatnak 3 éven keresztül konkrétan ingyen úszni.
Végezetül Hajdú Bence elárulta azt is, idén szeretnének színesebb dolgokkal készülni.
Szeretnénk minden színesebb programokkal készülni, ezért fogunk egy komplex vízitornát is elindítani a Bocska István Általános Iskolába keddenként 3-5-től. Ez a prevenció, rehabilitáció, aqua fitness mozgásokkal fogja a kollégánk színesíteni az úszást, illetve SZAP jogával fogunk újítani a szeptember időszakban, de a Tóth Árpád gimnáziumba keddenként 3-7-től egészen 3-4-8, ez egy 60 perces foglalkozás. Úgy gondolom, hogy egy óriási, nagyon jó lehetőségünk van most Debrecenben, ezt ki kell használnunk, és minden szegmest meg kell próbálni behívni az úszodába, mert az egyik legjobb közeg. Úgy gondolom télen-nyáron, hóban-sárban.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Hajdú Bencét, a Debreceni Sportcentrum vezető úszásoktatóját hallották. Bezárt az ózdi strand. A területen az elmúlt 3 hónapban nagyjából 19.500-an fordultak meg. Számos tábornak, kitelepülésnek és persze az úszni vágyóknak, edzésre járóknak adott otthont. Az iskolaőrök is itt teljesítettek szolgálatot, de a diákmunkások is segítették az ózdi sport és élményközpont munkatársait. Különösebb műszaki problémával nem szembesültek. Nagy Mennyi Pétert, az Ózdi Sport és Élményközpont ügyvezetőjét hallják.
A 2025-ös idény egy kicsit gyengébb volt, mint a 2024-es strandszezon, de ugyanúgy a táborok és a strandolók látogatták a strandot. A reggeli és az esti úszás nagyon kedvelt volt, a visszaesés mértéke nem túl nagy, körülbelül 5%, de ennek ellenére, hogy a július a fő hónap nem volt olyan erős, ez egész jó szezonnak mondható.
A strand bezárása után a szokásokhoz híven kinyitott az úszoda. A nyitás előtt azonban több karbantartási munka is várt a szakemberekre. A jacuzziban például kicserélték a régi vízforgató szivattyúkat, a női és férfi zuhanyzóban kikopott fugákat is kijavították, de megtörtént a klórgáz ellenőrzés felülvizsgálata is. A nyitvatartás nem változott. Hétköznapokon reggel 8-tól este 8-ig, hétvégén pedig reggel 8-tól délután 6-ig van lehetőség az úszásra. A medencét zárás előtt fél órával el kell hagyni. A wellness használat, az edzések és az iskolai úszásoktatás is a szokott időben lesznek elérhetőek. A wellness az edzések alatt is elérhető. A belépő árak sem változtak. Losonci Lászlót, az Ózdi Sport és Élmény Központ műszaki vezetőjét hallják.
Az úszó és tanmedencéhez szükséges a klórgáz adagoláshoz egy vákumszivattyú, ami ugye már nagyon régi volt, azoknak a cseréje is megtörtént, úgyhogy két új vákumszivattyú került az adagoláshoz. Kisebb féle esztétikai hibák javítása, a tisztasági festés, ezek is megtörténtek zökkenőmentesen.
Losonci Lászlót, az Ózdi Sport és Élmény Központ műszaki vezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A hepatitis A jelentősen visszaszorult a fejlett országokban, így Magyarországon is ritka, de az utóbbi hetekben több esetet is regisztráltak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A betegség leggyakrabban széklettel szennyezett vízzel, jéggel, valamint ételek fogyasztásával terjed. A fertőzés megelőzésében alapvető szerepe van a gyakori és alapos kézmosásnak, valamint a személyi higiénia betartásának, ezért külön óvintézkedésre nincs szükség. A részletekről dr. Asztalos Ágnes vármegyei tiszti főorvost hallják.
A hepatitiszek, a mágyulladás az egy összetett fogalom, több kórokozó okozhat hasonló tüneteket, nevéből adódóan a máj funkciójai elváltozásaiból adódó tünetek jelentkeznek, és van egy vírusunk, amit hepatitis A vírusnak neveznek, amely okozza az egyszerű fertőző mágyulladást, így kezeljük. Hogy milyen hepatitis vírusok vannak, még biztos mindenki számára ismert hepatitis B vírus, ami ellen például védőoltást kapnak a 7-es gyerekeink, vagy például itt van a hepatitis C vírus megbetegedése, de valami hepatitis E is, meg az egyéb típusok, tehát több minden van. Amiről most szeretnénk beszélni, az a kimondottan a hepatitis A vírus okozta megbetegedések. Ez egy olyan vírus, ami enterális tüneteket okoz, elsősorban a leglátványosabban a máj funkciózavarával adódó elváltozásokat, lehet látni, hogy beszélünk a tünetekről. Ez egy tápcsatornán keresztül a szervezetünkbe bejutó kórokozó, és hogy tud bejutni, ez a piszkos kéz útján széklettel terjed, ezért széklettel szennyezett kézzel tud bejutni a szervezetünkbe. És ez az alfája meg az omegája is ennek a megbetegedésnek, ami miatt szeretnénk erről beszélni, felhívni rá a figyelmet. Az egy létező megbetegedés, nem nagy számban fordul elő, de előfordul Magyarországon is, illetve a mi vármegyénkben is. Vannak bizonyos közösségi halmozódások, amik megjelennek, és most ebben az időszakban, amikor elkezdődik az óvodaiskola újra teljes nagy számmal, főleg ugye az iskola, itt elkezdődtük, ezért fontos felhívni a figyelmet arra, hogy el tudjuk megelőzni ezt a megbetegedést. Mi a teendője a gyermeknek, felnőttnek, szülőnek, pedagógusnak, hogy odafigyeljen mindenre. Ez egy viszonylag hosszú lappangási idő után tüneteket produkáló megbetegedés, ez a hosszú tényleg hosszú, tehát ez a 2-8-7, ennél hosszabb is lehet. Az átlagos lappangási időt 30 napra tesszük most jelenleg. Először megjelennek ez a minden bajom tünetekkel kapcsolódóan, rossz közérzet, hasi panaszok, étvágytalanság, hányinger, fejfájás, hőemelkedés, láz. Ebből mi bármi lehet, ugye ezek a tünetek alapján. Van, akinél ennyi az összes tünet, nem is igazán foglalkozik vele, mert ezek elmúlnak. Minél idősebb valaki, annál nagyobb valószínű, hogy a máj érintettségét jelző tünetek is megjelennek, ez a máj környéki érzékenység, fájdalom, elszíneződik a bőr, ez az ikterusz, a sárgaság, amit legjobban a szemfehérjén lehet észrevenni, hogy a fehérje már nem fehérje, nem a sárgás színezetű, de maga a bőr is ilyen jellegű színület. A vizelet sötét színű lesz, a széklet pedig világosabb színű lesz. Ez a tünet együtt a sárgassággal éri el a csúcspontját, ezután a sárgasság szépen lassan oldódik, viszonylag hosszú gyógyulási folyamat után következik a teljes gyógyulás, de ezek a mindennapos kicsit emésztőszervi panaszok, ezek megmaradhatnak, de leggyakrabban tünetmentesen, szövődmény nélkül tud gyógyulni. A másik érdekesség ennek a betegségnek, ami miatt felhívjuk a figyelmet, a megelőzés, és hogyan kezeljük egyáltalán, hogy ez a betegség ez előfordulhat, és velünk ne történjen meg, ez az, hogy főleg a fiataloknál, gyerekeknél, tehát 20 év alatt, 10 év alatt, eseteknek több mint kétharmadában, 70-75%-ában tünetmentesen zajlik. Minél idősebb valaki, annál nagyobb valószínűsége lesz, hogy akkor ezek az általános tünetek, vagy amit említettem, ez a sárgasság, vagy a tünetek megjelennek, ezért fordul elő, hogy mondjuk idősebb korban a sárgasságot nem a fertőző májgyulladásnak tulajdonítják, hanem mondjuk epekő bántalmaknak, vagy egyéb emésztőszerrendszeri bántalmaknak tulajdonítják. Előfordulhatott, hogy alsi fájdalmakat, egy vakbélgyulladás hasonló tüneteket produkált, és ezzel került ellátás, és utána a vizsgálatok alapján derült ki, hogy fertőző májgyulladása van. És amit elmondtam, hogy hosszú lappangási ideje van meg, hogy ez a minden bajom tünetekkel kezdődik, vagy tünetmentesen, ez nehezíti meg a védekezést, mert nem tudjuk, hogy valaki beteg, ő maga sem tudja, és nem tartja be azokat a higiénés szabályokat, azokat az egyszerű higiénés szabályokat, amiknek a betartásával elkerülhető az, hogy a bennünk lévő kórokozó, ha már egyszer megfertőzöttünk, az másokba átkerülhessen. Hiszen, ahogy mondtam, a piszkos kézzel, az egyszerű higiénés szabályok be nem tartásával tudjuk áttenni egyik emberről a másikra, megfogjuk a kilincset, utána ő megfogja, viszonylag alacsony az a vírusszám, amit meg kell lennünk ahhoz, hogy a vírus a szervezetünkbe kerülve a tüneteket, vagy az abortív, enyhe látás tüneteket okozni tudja, éppen ezért vigyáznunk kell.
A Máltai Szeretetszolgálat szimfónia programja indulása óta közel 4000 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket tanított meg hangszerrel játszani. A programot a szociális munka részeként közösségépítésre használják, valamint a kezdeményezés a siker élményével is megajándékozza a gyermekeket. Az idén országszerte 40 felzárkózó településen mintegy 1000 általános iskolás gyermek vett részt a Máltai Szimfónia program foglalkozásain, ahol a zeneoktatás nem a hagyományos módon, hanem a szeretetszolgálat által kidolgozott speciális módszertan szerint zajlik. A Szimfónia program számos Borsod a Bauzemplén vármegyei településen is elérhető. A részletekről Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
Nyáron is voltak foglalkozások egyébként, tehát nem kötődünk teljességgel az iskolai működéshez. Sok helyen nem is az általános iskolákban tartják a foglalkozásokat a kollégák, hanem a szeretetszolgálat által működtetett, vagy esetleg partnerszervezetünk által működtetett jelenlétpontokon, vagy valami más közösségi helyen. Van, ahol az iskola fogadja be a programot, van, ahol ezek az intézmények. Nyáron is sok településen zajlottak foglalkozások, nem volt egész nyarat érintő szünet. Szeptemberben, hát de a tanévkezdés természetesen azért megkerülhetetlen, úgyhogy szeptemberben valóban lesznek új helyszíneink is. 40 településen mintegy 1000 gyermek részvételével folytatódik, illetve hát elképzelhető, hogy óvodai képzésekkel is bővül szeptembertől a program. De nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a zenei képzés, ez nálunk a szociális munkának a része. Tehát alapvetően nem tehetségkutató, nem egy alternatív zeneiskola, hanem elsősorban a gyerekek képességeit kiteljesítő, esélyteremtő program. Annak idején ez egy kísérleti jelleggel 12 évvel ezelőtt úgy indult, hogy a Monori Roma telepen a kísérletben részvevő zenetanárok megálltak hegedülni a sarkon, és azok a gyerekek, akiknek nagyon tetszett, azokat beinvitálták a közösségi helyiségbe, hogy akkor elkezdhetnek hegedülni, tanulni, és két hét múlva ezek a gyerekek koncertet adtak. Addigra a hegedű mindenki körülbelül egy hangot tudott teljesen tisztán megszólaltatni. A tanárok kiálltak, játszották, a boci-boci tarkát, gilice-gilice, gólya-gólya-gilice, stb. Tehát az ismert néhány gyerekdalt, és ők játszották az egész dalomot, a gyerekek pedig azt az egy hangot, amit ők akkor tudtak, pontosan akkor szólaltották meg, amikor az a dallamban következett, és kívülről úgy nézett ki, hogy ők már zenélnek. Óriási sikert alattak, felfigyelt rájuk az egész telep, mindenki zenélni akart, zenélni, tanulni akart, innentől kezdve. És a tanév végére kiderült, hogy a gyerekek, akik ebbe a programba bekapcsolódtak, átlagosan egy másfél jegyet javítottak az általános iskolai teljesítményükön. És igazából ezért csinálja a Máltai Szeretett Szolgálat, hogy azok a gyerekek, akik egy az iskolában a hátsó padba ülnek, akik kiszorulnak a figyelem középpontjából, a problémás gyerekek, akikre a tanárok nehezen figyelnek oda, meg hát egyébként akikkel sok minden más nem történne a hátrányos körülményeik között, azoknak legyen közösségük, ahova tartozzanak, és átéljék az együttzenélés kapcsán a sikernek az élményét, és ez rengeteg energiát szabadít fel bennük, kiteljesedik a képességük, és lehet, hogy valakiből nem lesz előadó művész, de lesz belőle egy teljesen jó autószerelő, miközben meg lehet, hogy ha másképp alakul, akkor talán kibukna az általános iskolából. Tehát alapvetően így értjük azt, hogy a zeneprogram elsősorban a szociális munka része a Máltai Szeretett Szolgálatnál. A tervek szerint Felsőgagy lesz újonnan belépő helyszínünk, és egyébként Baktaké, Fulókért, Felsővadász, amik jelenleg aktuális helyszíneink, és hogyha esetleg észak-magyarországi területen mondhatok még egy-két települést, ami nem feltétlenül Borsod megye, Nógrád megyébe Karancságon nagyon erős a programunk, Neves megyében pedig Tarnabod és Tarnazsadán két olyan település, ahol majdnem a kezdetektől zajlik a program, és annak például már több zenekar is alakult, ahol a gyerekek játszanak, és önálló esteket képesek adni, illetve hát megjelentek közöttük az első olyanok, ugye 12 éve tart a program, akik az első időszakban növendékek voltak, és most már iskolát végzett, képzett komoly zenetanárként maguk is oktatják a gyerekeket.
Száz használt iskolatáska gyűlt össze a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Szervezet adománygyűjtési akcióján. A Mirehu Nonprofit Kft. Már 5. alkalommal hirdette meg, ne legyen nehéz az iskolatáska mottóval gyűjtési programját, amelynek célja, hogy rászoruló gyermekek a tanévkezdés előtt irodaszerekkel feltöltött iskolatáskákat kapjanak. Az összegyűjtött adományok egy részét a Szent István Közösségi Házban adták át a gyerekeknek. A részletekről Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
Hát az akciót 5 évvel ezelőtt indítottuk a Ne legyen nehéz az iskolatáska névvel, ahol hát azt láttuk, hogy az újrahasználati központunkban nagyon sok iskolatáska jelent meg, és azt gondoljuk, ezt össze lehetne kapcsolni, tehát az újrahasználatot a jótékonykodással, hogy ha már valaki vette a fáradtságot és felajánlotta azt az iskolatáskát, akkor mi cégként vesztük azt a fáradtságot, hogy ezt megtöltjük irodaszerrel, és arra rászoruló családokat tudunk így segíteni a tanévkezdés időpontjában, mert ilyenkor ez nagyon komoly teher jön a családoknak, és fontos volt, hogy tényleg azoknak, akik szükségük van, rá tudjunk segíteni, és ezért a Messzegyit vontuk be ebbe, aki itt a szociális ellátórendszeren keresztül látja, hogy kik azok, így a legjobb helyre tudnak kerülni ezek az iskolatáskák. Aminek nagyon örülünk, hogy tényleg egy szép növekedést tudtunk leírni. Az első évben 15 darab iskolatáskával kezdtük, és ez folyamatosan növekedett, most 100 darab iskolatáskát adtunk át az idén, tehát egy nagyon szép szám az, amit el lehet érni, és amit én igazából fontosnak gondolok, hogy a helyi közösséget is sikerült ebbe bevonni, tehát itt volt, ahogy gyógyszertár gyűjtött nekünk, baráti társaságok is sportolnak, tehát hogy kilépett ez abból a körből, hogy akkor csak a Mirehu, hanem ez az akcióhoz tudtak mások is csatlakozni, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy van egy ilyen közösségépítő erre is azáltal, hogy mindenki tud jótékonykodni. 100 táskát gyűjtöttünk össze, most itt körülbelül 70 gyerek volt, aki át tudta venni a táskát, az egy nagyon szép szám, és nagyon bízom benne, hogy tényleg hozzá tudunk itt az iskola kezdéshez az elmény, és tényleg tudunk segíteni a családoknak. Ma lezártuk ezt az évünket, de hát nyitjuk a következőt, nálunk a gyűjtés az folyamatosan történik, tehát nem csak egy időszak, az van egy fő időszak, értem szerint, amikor a vége van a tanévnek, és akkor mindenkit arra biztattunk, akkor egy elég komoly kommunikációban is szoktunk így részt venni, hogy akkor mindenki át tudja adni, könnyebben megszabadulnak az emberek tőle, de azt látjuk, azért ez folyamatosan évközben is termedik, majd most még a szeptember lesz ott ilyen időpont lenni, amikor mégis szembesen az, hogy mégsem lesz jó, mert lát valaki egy másik félét, és akkor mégis iskolatáskát kell cserélni, ilyenkor azért még szoktak szép számba jönni, de ezzel már készülünk a következő évre, tehát az akciót természetesen folytatjuk. Azt gondolom, ez egy olyan kezdeményezés, ami mindenkinek egy pozitív, és én azt gondolom, hogy talán példamutató is, látjuk azt egyébként az országban, hogy már hasonló cégek, mint mi, akik hulladékgazdálkodással foglalkoznak, lépnek ebbe az irányba, és azt mondom, ez a legnagyobb sikere, hogy máshol is ez olyan fontos tud lenni, és mindenhol tudnak segíteni a rászorulóknak.
Gúr Péter Attila, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója az adományok jelentőségéről beszélt.
Mai napon egy nagyon nemes kezdeményezésnek az alkalmán találkozhatunk. Idén 5. alkalommal kaptunk ismét egy olyan fontos szerepet, hogy a ellátórendszerünkben lévő hátrányos helyzetű családokat tudjuk támogatni. Elsősorban köszönhető ez a Mirehu-nak, aki 5 évvel ezelőtt elindította ezt a kezdeményezést, illetve a Superszum Alapítványnak, akik 3 éve társultak ehhez a kezdeményezéshez, és így most a mai napon 100 ellátórendszerünkben lévő gyermek részesült elsősorban iskolatáskában, illetve újra hasznosítható iskolatáskákban. Szerintem fontos kiemelni, hogy minden évben olyan iskolatáskák kerülnek átadásra, amelyek ugyan már használtak, de az állapotuk még mindig olyan, hogy nyugodtan tudják a kisdiákok a mindennapokban használni, és ezek a táskák meg vannak töltve új taneszközökkel, tanszerekkel. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges és nagyon nagy segítség azok számára, akik ebben a támogatásban részesülnek. Én azt gondolom, hogy ha ma egy gyerek beiskolázását nézzük, akkor az magasan több 10 000 forintba kerül, de akár egy iskolatáska is 20-30 000 forintba is kerülhet. Hát én azt gondolom, hogy egy jelentős mértékű segítséget tudunk adni a családoknak, és azt pedig csak nagyon bízunk és reménykedünk, hogy az így esetleg családban megmaradt forrásokat azt szintén a gyermekekre tudják költeni, így nem iskolatáskára, taneszközre, hanem akár ruházatra, vagy akár majd az iskola tanév alatt olyan kiadásokra, amelyek pluszban felmerülnek.
Az idei tanévben újra végiglátogatják a térség általános iskoláit a sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum pedagógusai, hogy bemutassák képzési palettájukat, s mindazt, amit az őket választó diákoknak kínálni tudnak, mondta el Sebes Péter igazgató. Koleszer Krisztián riportját hallják.
Hát ugye elsősorban, hogy a Szent István gimnáziumot és technikumot bemutassuk, nagyon, az első kézben annyira a szakképzés világa annyira gyorsan változik, a szülők többsége ugye a köznevelést ismeri, és akkor olyan egyedi specialitásokat, amely az intézmény specialitása is, illetve a rendszernek a specialitása, azt szeretnénk elmondani, és ugye büszkén mondjuk el, hogy mind a 3 ágazatunkban okleveles technikus képzést folytatunk, ugye az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemmel együttműködve, amely nekünk azért egy hatalmas nagy szakmai elismerés, illetve hát az egyetemmel szeretnénk még szorosabbra zárni a kapcsolatot, hiszen az oktató és nevelünk, ami nálunk elkezdődik, az nyilván az egyetemen is folytatódik a diákoknál, és azért azt elmondani, hogy a pontszámításnál, egy okleveles technikus képzésnél mondjuk 5-szörözheti majd a pontjait, ami neki egy komoly és fix bejutást jelent, azt, hogy az egyetem neki 30 kreditpontot beszámít, ami egy fél évet jelent, ezeket mind-mind személyesen el tudjuk mondani a szülőknek.
Milyen térséget ölel fel ez az iskola látogatás?
Ugye szoktuk mondani, a Hegyköz és a Bodrog között, Sátoraljaújhely mellett, illetve hát nyilván Sárospatakon is az intézmények, a Szent Erzsébet általános iskolában mindig nagy szeretettel várnak, és ott Sátoraljaújhelyben is ugye minden intézményt igyekszünk felkeresni, nem csak a szülőkhöz, hanem hogyha engedi az intézményvezetés, akkor a 8. diákokat is meglátogatjuk, illetve a pályaorientációs napon is megjelenünk, illetve mire szintén felhívtam a figyelmét a kedves szülőknek, a előkészítő, ahol ugye a felvételi előkészítőt, a felvételire készítjük fel a diákokat, a 8. diákokat, és egy szülői értekezletet is tartanánk a 8. kedves szülőknek.
Ugye itt vagyunk a határ közelségébe, esetleg a Felvidék fele is próbálnak terjeszkedni.
Igen, ugye a törvény lehetőséget ad rá, hogy diákok érkeznek, és vannak diákjaink, jó diákjaink vannak a Felvidékről, tehát őket is igyekszünk megszólítani. Ott is, amely intézmény bejelentkezünk, és engedi a vezetés, hogy elmenjünk és ismertessük az iskolát, akkor nagyon szívesen megyünk. Igyekszünk ott is minden intézménybe eljutni.
Történelmi szőlőfajták és borok a Mátrában. Nem könnyű feladat a régi magyar szőlőfajták termesztése és gondozása, hiszen kevés tudás és irodalom maradt fent róluk. Azonban akadnak olyan borászok, akik megpróbálják újraéleszteni ezeket itt a Mátrában is. A részletekről Hoffmann Tibort, a Patabor Egyesület elnökét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Hogy vonzott téged ez a borászat, vagy a szőlészet egyáltalán Budapesttől idáig?
Hát ez egy hosszú történet, megpróbálom rövidebben összefoglalni. Én először borkedvelőként kezdtem beleszerelmesedni a borok világába, és aztán ez addig fajult, amíg mindenféle tanfolyamokon vettem részt a Wine and Spirit Education Trustnak a módszerével, és eljutottam a felsőfokig, és már nagyon beleástam magam, és már azon gondolkoztam, hogy ennek a diplomakurzusára elmenjek, amikor aztán jött az ötlet, hogy csináljunk bort. És én egyeken csináltam bort egy pár évig, aztán utána azt félbehagytuk. Azt tudtam, hogy ezt mindenképpen folytatni akarom, mert ez egy olyan dolog, amit az ember, hogyha elkezd, akkor megérzi az ízét, akkor nem tudja abba hagyni. És azt is rögtön tudtam, hogy a Mátrába kell jönni, mert ugye akkor még Budapesten éltünk, és akkoriban még Losonczy Bálintot, aki Gyöngyös Patán volt az első ilyen gyűjtmentborász a 2000-es évek elején, őt kérdeztük meg, hogy hova érdemes jönni, hol érdemes szőlőt venni, és hát nagyon szép képeket festett Gyöngyös Patáról, úgyhogy hittünk is neki, és vettünk ott egy pincét, meg szőlőket, most már 4,5 hektárral, talán egy picivel több is, mint hobbi.
Ez mikor indult?
Ez 17 volt az első évjára, 16 végén vettük az első szőlőket, és rögtön az első időszakban, az első területünket, amikor vettük, akkor kiderült, hogy ez egy hektáros terület volt a gyöngyöspatai Bodicsi dűlőben, hogy van egy másik érdeklődő is, de neki csak egy harmad hektár kellene. És amikor utána kérdeztem, hogy ki ő, akkor kiderült, ez Kovács András, aki most már úgy hívják az ő birtokukat, hogy Hegymente birtok. És én őt ismertem, mert ő egy nagyon szigorú blogger volt, borblogger, tehát ugye a borbloggerek azzal foglalkoznak, hogy kóstolják a borokat, járják a borvidékeket, és pontoznak, és borleírásokat adnak, és egy ismert borblogger volt, és én még egyekről ismertem, és mondtam, hogy jó, hát hogyha az Andrásról van szó, akkor azt az 1/3 hektárt, az egyik háztáit, azt átengedjük neki. Gyakorlatilag ő vitte a figyelmünket afelé, hogy léteznek ilyen filoxéra vész előtti fajták, amikről én hallottam előtte, de annyira sokat nem tudtam erről. Ennek az apostol, ennek a dolognak Szentesi József, aki a Velencei tó mellett tevékenykedik, és ő volt az, aki gyakorlatilag beleásta magát ebbe a történetbe, hiszen az történt, hogy a filoxéra vész idején, 19. század végén nagyon-nagyon sok régi magyar szőlőfajta gyakorlatilag elveszett. Eltűnt. És a pécsi kutatóval karöltve kiválasztott 10 fehér és 10 kék szőlőfajtát, amiket a pécsi kutatónak van egy génbankja, és abból hozott el szaporítóanyagot, és elkezdte felszaporítani. Most el lehet képzelni, hogy ez mennyi idő, amíg ebből mennyiség lesz, hiszen egy-egy rügy az, amit utána rá lehet oltani egy meglévő szőlőre, vagy oltványt lehet belőle készíteni. Tehát évek, hosszú évek teltek el, amíg értelmezhető mennyiségű bor készült ezekből a fajtákból.
Immár 26. alkalommal fogadta az alkotni vágyó művészeket az Urbán György nevét viselő képzőművészeti szabadiskola. Visszatérő művésztanárok, stúdiumok, vetített képes előadások, és természetesen, ami a legfontosabb, szabadság az alkotások megszületéséhez. Csetneki József alapító elmondta, idén is szép alkotások készültek, melyet díjjal is jutalmaztak a szervezők.
Baksai Józseffel dolgozom együtt ebben a történetben jó sok éve már, munkásegyes festőművész barátom. 14 hallgatóval indultunk most neki a történetnek, Ebben a kurzusban, mivel szabadiskoláról és művésztelepről beszélünk, vannak szabadiskolás elemek, hogyha szabad így megkülönböztetni ettől, amikor bizonyos stúdiumokat is nyújtunk a hallgatóknak, amiben rajzolás, tanulás történik, illetve van ami ezzel azért összefügg, a művésztelepi oldala ennek. Minden évben Baksa József hoz magával egy koncepciót, hoz magával egy ajánlássort, ha úgy tetszik, és a 10 nap alatt ebben az építkezésben vehet mindenki részt. Ebben ők, a résztvevők, mindenki kap segítséget, ha igényli. Ez úgy működik, hogy a stúdium része, ott természetesen egy élő korrektúra a szituációról van szó, és a délutáni időszakokban marad a képépítésre az idő, ahol, amiben nagyon sokat segít nekünk idén egy régi szabadiskolás hallgatónk, Marcin Bence, aki egy ilyen érzékenyítő tréninget hozott ide, amit minden nap, minden második nap végig fogunk csinálni azért, hogy abba a vágyott szabadiskolás művészeti hangulatban mindenki bele tudjon illeszkedni. Voltak már olyanok a 26 évet, akik nap után hazamentek, mert nem jött meg az ihlet. Na de hát ők ereve nem jó helyen voltak itt nálunk, hiszen itt mi azt tanítjuk, hogy a munka közben jött meg az ihlet, ha szabad ezt mondani, mert mindenféleképpen el kell kezdeni dolgozni. Baksa József részben a koncepciójával, az ajánlásaival, részben pedig nagyon komoly technikai, szakmai ismeretekkel, illetve esténként művészettörténeti kitekintést vetített képes előadásokkal segít. A kurzus közepén lesz az első terítésünk, ami arról szól, hogy az eltelt néhány napban ki merre indult el. Ezzel az alkalommal mindnyájan megnézzük mindenkinek a munkáit, a hallgatók is egymásé természetesen, és itt kapnak ajánlásokat arra nézve, hogy a maradék időben merre kellene, merre lehetne jó tovább menni. 2006-ban hoztuk létre Gubis Mihály barátunk emlékére a Gubis díjat, és 2011-ben, mikor felvettük az Urbán György nevét, akkor egy Urbán díjat hoztunk létre, és minden évben váltó rendszerben ezt a díjat kiosztjuk, ami azt jelenti, hogy ez egy bronzplakette jár, egy emléklappal és egy ösztöndíjjal, ami a következő évi részvételt finanszírozza az illetőnek, illetve itt zsűrizünk már képeket a záró kiállításunkra. Ekkor osztjuk ki, osztjuk ki ezt a díjat, ami mindig izgalmas a hallgatók részéről, és itt zárjuk ezt a történetet.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.